Szent Lecke, Szent János apostol első leveléből. Testvéreim, szeressük Istent, mert ő előbb szeretett minket. Aki azt mondja, szeretem Istent, de testvérét gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti testvérét, akit lát, hogyan szeretheti Istent, akit nem lát? Ezt a parancsot kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse testvérét is. Mindenki, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, azaz Isten szülötte. Aki pedig a szülőt szereti, szereti a szülöttét is. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük az Istent, és eleget teszünk parancsainak. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy megtartjuk parancsait, parancsai nem nehezek. Mert mindenki, aki az Istentől született, legyőzi a világot. És ez a győzelem a világ fölött, a mi hitünk. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen hála.
Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Márk könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk.
Miután Jézus jól lakatott 5000 embert, nyomban felszólította tanítványait, hogy szálljanak a bárkába, és keljenek át a túlsó partra, Betszajdába, amíg ő hazaküldi a tömeget. Miután elbúcsúzott tőlük, fölment egy hegyre, hogy imádkozzék. Közben beesteledett. A bárka mélyen bent járt a tavon, ő pedig egyedül maradt a parton. Amikor látta, mennyire küszködnek az evezéssel, ellenszelük volt ugyanis, az éjszaka negyedik körváltása idején a vízen járva feléjük indult. El akarta kerülni őket, amikor meglátták, hogy a vízen jár, azt hitték, kísértett. Elkezdtek kiabálni, mert mindnyájan látták őt, és megrémültek. Ő azonban mindjárt odafordult hozzájuk, és így szólt, bátorság, én vagyok, ne féljetek. Aztán beszállt hozzájuk a bárkába, mire a szél elállt. Azok egészen magukon kívül voltak a csodálkozástól, mert nem okultak a kenyészaporításból, és szívük még érzéketlen volt. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Kedves testvérek! Amikor az Úr Jézus megkezdi nyilvános működését, az a kép merül föl bennünk, hogy a genezárati tó partján nagy tömeg veszi őt körül, és lenyűgözve hallgatják. Pedig ez az ő tanítói működésének csak az egyik része. Ezzel párhuzamosan egy kisebb csoportot is tanított, amint ez néhány megjegyzésből kiderül. Ez a kisebb csoport pedig a tanítványok szűkebb köre, köztük is az apostolok. Az embereket tanította Isten országának igazságairól, a tanítványokat pedig nem csak magyarázatokkal látta el a példabeszédekről, hanem feltétlen hitet is igyekezett kibontakoztatni a lelkükben. Éppen ezért ez a tanítása nem csak szavakból állt, hanem különféle tettekből is. Ez a mai evangéliumi részlet is bemutat egy ilyen alkalmat. Önmagában a most hallott leírás kissé cikcakkosnak tűnik, nem folyamatos, és főleg nem logikus. Úgy tűnik, hogy a kenyészaporítás csodája után az Úr szeretne egyedül maradni. A tanítványokat elküldi, a hallgatóságot pedig elbocsátja, majd fölmegy a hegyre imádkozni. Aztán ezek után mégis a tanítványai után ered, hogy segítsen rajtuk. Éjszaka van ugyan, de a bárka lámpásairól láthatta, hogy alig haladnak, és az erős szelet ő maga is tapasztalta. A vízen járva siet feléjük. Aztán, mintha meggondolta volna magát, úgy tesz, mint aki el akarja kerülni őket. A rémült kiáltozásukra mégis hozzájuk fordul, és beszáll a bárkába, a szél pedig eláll. Egyedül akar lenni, vagy sem? Segíteni akar, vagy tovább haladni? Megijeszteni akarta őket, vagy megnyugtatni? Talányos történet ez így önmagában. De ha úgy nézzük, hogy az apostolok tanításáról és a hitük fölkeltéséről, sőt megerősítéséről van szó, akkor megnyugtató választ találunk az előző kérdésekre. Sőt, az egésznek biztos alapját adja az evangelista utolsó megjegyzése, szívük még érzéketlen volt. A kenyér szaporítás csodája nyilván ámulatba ejtette a tanítványokat. Nem csak a csoda ténye, hanem az is, hogy mindebben ők maguk tevékenyen vehettek részt. Nem értették a dolgot, de valami áhítatos tisztelettel, ugyanakkor értetlenkedve nézhették az urat. Ők figyelmeztették a tanítás közben, hogy már enniük is kellene, mire az úr őrájuk bízta az élelem előteremtését. Amikor ez megoldhatatlannak tűnt a számukra, az Úr Jézus maga segített rajtuk. Mindezt felfogták, de következtetést nem vontak le belőle. Lelkesedés és rajongás ébredt ugyan bennük, de okot és magyarázatot nem láttak és nem is kerestek. Ezek után próbálja meg egy másik módon rávezetni őket az Úr, hogy figyeljenek föl rá, itt isteni erő működik. Ő nem azt akarja, hogy megkövüljenek a csodálkozástól, hanem hogy megértsék, Isten dolgaiba lettek beavatva. Mondhatjuk, azzal, hogy elküldi őket az Úr a másik partra, mint egy tiszta lapot akar nyitni, hát ha az új élmény majd hitet ébreszt föl bennük. Az most mellékes körülmény, hogy a vacsora után hazainduló emberek valóban hazaérnek-e az éjszaka sötétségében. Ő most a tanítványaival akar foglalkozni. Ebben segítségére siet az erős szél is, ami komolyan gátolja az evezést és a bárka előrejutását. A vízen járás egy újabb momentum lehetett volna a tanítványoknak, hogy ráébredjenek, Jézus Krisztusban természet fölötti erő lakik. Talán mert szellemnek vélték őt, és ezért kerülte volna el őket az Úr. Nem érdemlik meg az isteni titkokat, akik ilyen hababonás lelkületűek? De ijegységüket látva mégis megkönnyörül rajtuk. Így is történhetett természetesen, de az is lehet, hogy csak az imbolygó bárkából látták, úgy, mintha el akarnák kerülni őket. Tény az, hogy az Úr fölfedezteti magát biztató szavaival, és beszáll a bárkába. A kenyérszaporítás után imádkozni akar az Úr, ez egészen érthető dolog, ha hozzávesszük azt is, amit Szent János ír le a kenyérszaporítás utáni eseményekről. A lelkeket lekötő tanítás után az Úr egy fölemelő és nagyszerű csodával is megajándékozza az embereket, kenyeret szaporította számukra. Nem véletlenül szokták az írásmagyarázók Krisztusnak ezt a beszédét, ami Szent Máténál a hegyi beszéd, Mózes tanításához hasonlítani. Az Úr Jézus új, illetve a törvények tökéletesebb változatát adja az emberek elé, majd nem mannát, hanem kenyeret szaporít számukra. A kettő együtt fölhívhatta volna az emberek figyelmét arra, hogy rendkívüli isteni óráknak a részesei. De a tömeg inkább csak az ingyen kapott kenyér rendkívüliségére figyel föl. Nem fedeznek föl semmiféle párhuzamot. Lehet, hogy ez bizonyos csalódás lehetett az Úr Jézus számára. Szeretetét szóban is, tettekben is kimutatta, de csak evilági bámulatot eredményezett mindez. Az imában ezt akarta megbeszélni az Atyával. Lehet, hogy ez az ima egyben fölkészülés is volt az eukarisztiáról mondott másnapi tanítására. De az is lehet, hogy pusztán csak a hála késztette imára, hogy az Atya kinyilatkoztatta magát a kicsinyeknek. Vagy éppen az késztette imára, amit más alkalommal jelentett ki a zsidók előtt, aki küldött engem, velem van, nem hagyott magamra, mert én mindenkor azt teszem, ami neki kedves. Az nem világos az elbeszélésből, hogy az imája végeztével vette észre a hullámokkal küszködő apostolokat, vagy éppen ő miattuk szakította meg az imádságot, de mindenképpen segítségére siet övéinek. És itt mutatkozik meg egy újabb isteni megnyilatkozás, A hullámzó vízen haladva megy az apostolok felé. Ők pedig, akik gyakran imádkozták a zsoltárokat, fölfedezhették volna azoknak igazságát. A 95. zsoltár ugyanis állítja, övé a tenger, ő alkotta meg, s az ő keze formálta szárazföldet. 24. zsoltár pedig így szól, az Úri a föld, s ami betölti a földkerekség és minden lakója, mert ő alapította tengerek és folyók fölé állította. Lám, az Úr Jézus úgy jár a vízen, mintha szárazföld volna. Nem botladozik a hullámokon, nem borítják el őt, mert ő Úr a vizek fölött is. Nem önmagáért való ez a csoda, hanem hogy meglássák isteni hatalmát. Kenyeret adhat az égből, és az Úr a vizek háborgása fölött is megmutatja hatalmát, de az apostolokban egyáltalán nem ébred ilyen asszociáció. Kapaszkodnak az evezőkbe, és kísértetet kiáltanak. De még a szél lecsendesítése is csak álmékodásra készteti őket. Talán büntetésül akarta elkerülni őket az Úr. Az eredeti szövegben az elkerülni szó igazi jelentése elhaladni. Ugyanez a szó szerepel sokkal korábban, akkor is, amikor Mózes kéri, hogy láthassa az Urat. Szemtől szemben nem láthatta, de Isten megadja neki azt a kegyelmet, hogy elvonul előtte, és ő hátulról rápillanthat dicsőségére. Hasonló kegyet gyakorolt Isten Illés prófétával is. Elvonult előtte, ő pedig a lágy szellőben fedezte föl, és érzékelte Isten jelenlétét. Ahogy a feldúlt lelkű Illést így vigasztalta, erősítette az Isten, talán ezeket a magukat féltő és a pillanat nehézségébe belefeledkező apostolokat is hasonló vigaszban akarta részesíteni az Úr, nem pedig elhagyni őket. De végül mégis az egyszerűbb módot választotta, mert még érzéketlen volt a szívük. Beszállt hát a bárkába, és a jelenlétével, meg a szél lecsillapításával bátorította és vigasztalta őket. Szükség is volt erre, mivel az apostolok egyáltalán nem isteni dolgokra gondoltak, hanem a maguk egyszerűségében inkább kísértettől féltek. Bizony nagyon rászorulnak még arra, hogy az isteni dolgok felé hangolja őket az Úr. Az ő életükben is még inkább csak parancsok teljesítése által volt jelen Isten, aki távoli Úr, semmint az őket szerető Atya, vagy a velük együtt egy sorsot vállaló megváltó. Ezért nem figyeltek föl arra sem, ahogyan az Úr már a szavaival is bíztatni akarta őket, én vagyok. Ezt a kijelentést mi is igen sokszor használjuk, kopogtatunk, és a ki az kérdésre válaszoljuk, én vagyok. Úgy gondoljuk, hogy a hangunkról ránk kell ismerni a bentlévőnek, vagy már várnia kellene minket, az érkezésünket. Mennyivel másabb ugyanez a kijelentés az Úr Jézus ajkán. Tőle ez isteni kijelentés, amit Mózes hallhatott először a csipkebokorból. És ez nem csak annyit tesz, hogy én vagyok itt, és nem egy idegen, hanem ebben erő és hatalom is megnyilatkozik. Én vagyok, aki igazán létezik, és akitől minden lét származik. Hogy az Úr Jézus szavának is ilyen fölséges ereje van, azt éppen a vihar hirtelen elcsendesedése bizonyítja. Én vagyok, tehát az erő és a biztonság van itt, hogy segítsen. Ennek az én vagyok kijelentésnek a részletezését majd Szent János evangéliumában adja meg bőségesebben. Főként ugyanis ő jegyzi fel az Úr kijelentéseit. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok az élet kenyere, a világ világossága. Természetesen ebből az sem hiányzik, ahogyan mi értelmezzük. Én, és nem pedig egy idegen van itt. Számunkra pedig talán ez a legvigasztalóbb, mert ez személyes és közvetlen. Ha ezt így értelmezték volna az apostolok is, akkor ez már az első lépés volt ahhoz, hogy az igazi hit ébredezzék a lelkükben, ami majd később az ige hirdetésüket meggyőzővé és rendíthetetlenné teszi. Amit ebből a történetből láthatunk, nem a csoda adja az embereknek a hitet. Itt szinte sorozatban részesíti a csodákban az apostolokat, mégis elég messze vannak még az igazi hittől. Az ámulat és csodálkozás még egyáltalán nem hit. Érdeklődést kelthet, kíváncsiságra hangolhat, de ahhoz, hogy ebből majd hit legyen, az Isten kegyelmén kívül az is kell, hogy az ember elgondolkozzék a dolgok értelmén, és keresse, hogy mindez miért történt, és mi lehet ennek az üzenete. A mi életünkben sem az a hit, hogy meghallgatjuk az Úr szavait, követjük a megfelelő magatartást, és imádkozunk is. Hitünk elmélyülésére az szolgál, ha ezeket az eseményeket, amik lehetnek a mindennapi életünk apróságai is, elgondolkozva és nyitott szívvel elemezzük. Ekkor szól hozzánk Isten, és tudja adni bőséges kegyelmét. Amen.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Litánia az Eukarisztiáról.